Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténységünket, a nemzetünkhöz való hozzáállásunkat, a családokat támogató politikánkat érdemes folytatni. Ezt ígérem, folytatni fogjuk. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyöngyösön a Szent Erzsébet katolikus óvoda új épületének átadó ünnepségén. Soltész Miklós azt mondta, a Gyöngyösön tapasztaltak rámutatnak, érdemes élni, az egyházakkal együttműködni, az egyházakat segíteni. Emlékeztetett, egy évtizede adták át itt az autisták segítőintézetét. Köszönet illeti Ternyák Csaba érsekatyát és munkatársait azért, amit a gyerekek, rászorulók, betegek szolgálatáért tesznek, jelentette ki. Az államtitkár jelezte, az EGRI főegyházmegye az, ami országon belül a legtöbb nevelési, oktatási intézmény tartja egyben. Kiemelte azokat az óvodákat, amelyeket építettek, átépítettek vagy bővítettek. A katolikus óvodaprogramon belül is a legkiemelkedőbb, hogy az EGRI főegyházmegye épített fel 20 és újított fel 6 óvodát a 200-ból, amelyek közül 100 új építésű, hívta fel a figyelmet. Az óvoda új épülete 4 csoportszobás és összesen 100 férőhelyes Gyöngyösön. A fejlesztést az EGRI főegyházmegye valósította meg a 2018-as kezdésű országos óvodafejlesztési program keretében. Nagy patrióta forradalom zajlik a világban, amely azért sikeres, mert az Egyesült Államokat is egy patrióta elnök vezeti, és ezt tükrözi az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia is. Jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával közös sajtótájékoztatóján az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia kapcsán feltett újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy minden országnak szuverén joga legyen dokumentumot elfogadni, amely mindig a saját látásmódot tükrözi. 2 év alatt 800 millió köbméternyi földgáz vásárlásáról született keretmegállapodás Azerbajdzsánnal, ami egy újabb igen fontos lépés Magyarország energiaellátásának diverzifikációja tekintetében. Jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az azeri kollégájával közös sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy az MVM és az azeri cég egy újabb nagy földgázvásárlási szerződést hozott létre, amelynek értelmében a következő 2 évben napi 1,1 millió köbméternyi földgáz vásárlására nyílik lehetőség Magyarország számára Azerbajdzsánból. A héten kézbesítik az utolsó pillanatban feladott nemzeti konzultációs kérdőíveket. A hétvégén vagy legkésőbb jövő hét elején jelentkeznek a végleges részvételi adatokkal és a kérdésekre adott válaszok feldolgozásával, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára az Igazság órája című online műsorban. Hidvégi Balázs beszélt arról is, hogy a Tisza párt által emlegetett 100 napos programmal régi baloldali intézmények térnek vissza a korábban a baloldal által alkalmazott szakértők mellett. Létezik egy 600 oldalas tanulmány, amely nyugdíjadóról, magasabb társasági adóról, a gyed elvételéről szól, a személyi jövedelemadó emelésével pedig éves szinten átlagosan 500 000 forint mínuszt okozna a családoknak. Végül az időjárásról. Romlanak a látási viszonyok. A kezdetben kevésbé felhős tájakon ismét megnövekszik a felhőzet. Így hajnalra csaknem országszerte borult, párás, helyenként ködös idő várható. A Dunántúlon néhol zúzmarás ködés képződhet. A nyugati határszélen maradhatnak kevésbé felhős tájak is. Szitálás, néhol ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 3 és 8 fok között változik, de a nyugati határszélen néhol 10 fok is lehet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az emberi testvériségért 2026-os Zayed díj bizottságához. A megosztottság idején tanúskodjunk a testvériségről. Szükség van a szívek békéjére. Interjú Molnár Tamás atyával, pozsonyi magyar lelkésszel, kárpátaljai Karitász tapasztalatairól. Csalódásból örömbe. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent harmadik vasárnapjára. Leó pápa, a megosztottság idején tanúskodjunk a testvériségről. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta az emberi testvériségért 2026-os Zayed díj bizottság tagjait. Minden vallás híveit arra buzdította, hogy a közösségre törekedjenek. Ha megmaradunk az eszmék és a viták világában, a szeretet konkrét megvalósulása nélkül, félő, hogy elhervasztja legértékesebb álmainkat. Legyenek bármi hathatósak, olykor a szavak nem elegendők, mert bizonyos ideálok csak akkor szökkennek szárba, ha tények, konkrét cselekvések követik. Ezeken keresztül valósul meg az emberi közösség, ami az emberi testvériségért 2026-os Zayed díjat ösztönzi. Leó pápa erről szólt a bizottság tagjainak csütörtökön délelőtt, örömét fejezve ki, amiért tehetségüket, látásmódjukat, erkölcsi meggyőződésüket az emberi testvériség szolgálatába állítják. A Szent Atya felidézte a Zayed díj születését, ami a vallásközi párbeszéd egyik fontos állomásához kötődik. Amikor 2019-ben Ferenc pápa és az Al-Azhar Egyetem nagyimámja aláírták az emberi testvériségről szóló nyilatkozatot, Mohammed bin Zayed al-Nahyan támogatásával. Ez a díj nem csak Zayed sejk és más vezetők örökségét testesíti meg, hanem minden ember és minden vallás hivatása az, hogy előmozdítsa a testvériséget. Ahogy Ferenc pápa mondta, a különböző vallási hagyományok saját spirituális örökségükből merítve hathatósan hozzájárulhatnak a testvériség szolgálatához, idézte elődjét Leó pápa. Konfliktusoktól és megosztottságtól sebzett korunkban szükségünk van az emberi kedvesség és szeretet hiteles tanúira, akik emlékeztetnek minket, valamennyien egymás testvérei vagyunk. Szükség van a szívek békéjére. Hallgassák meg Molnár Tamás atyával, pozsonyi magyar lelkésszel készült beszélgetésünket.
Nagy
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Tamás, pozsonyi magyar lelkészt, ami pozsonyi alkalmi tudósítónkat, aki időről időre küld nekünk hangfelvételeket ottani örvendetes pozitív eseményekről. Ma is ilyen hírrel érkeztél, és éppen erről szeretnélek kérdezni, kedves Tamás atya, a te kárpátaljai szolgálatodról. Mi is ez, és mi az a tanúságtétel, amivel Isten nevében dicsekedhetsz az emberek előtt?
Egy évvel ezelőtt az adventi időben kezdődött meg egy kapcsolatépítés kárpátaljai magyarokkal, konkrétan a Ráti Szent Mihály gyermekotthon vezetőségével, majd később annak lakóival, az ott élő nevelőszülőkkel és azok gyermekeivel. És ez alatt az egy év alatt úgy gondolom, hogy egy nagyon szép kapcsolat alakult ki a pozsonyi hívek és a gyermekotthon között, de én aztán ismerkedve Kárpátalján más közösségekkel is megismertem ott az egy év leforgása alatt görögkatolikus testvéreket is, akiknek segítünk rendszeresen a Szent Margit program által gyermekek iskoláztatását támogatni, illetve megismerkedtem az ungvári Szent György Karitász munkájával is, és mondhatom, hogy ez alatt az egy év alatt éppen ezek miatt a személyes ismerettségek, barátságok, kapcsolatok miatt nagyon sokat változott a véleményem arról a régióról, az ukrán népről is mondhatnánk, illetve azokról az eseményekről, amiknek ők ott a részesei. Amikor konkrét ismerősök saját történetei által ismerem meg, hogy milyen is ott az élet, ez teljesen más, mintha csak valamit a médiából ismernék, amit csak magam elképzelnék mindenféle információk alátámasztása nélkül. És úgy gondolom, hogy nagyon sok pozitív tapasztalatot szereztem ez alatt az egy év alatt, illetve amit kiemelnék, hogy nem csak pozitív tapasztalatokról, de nagyon sok szeretetről van szó, amit ott, illetve az ott élő emberektől, magyaroktól, de ukránoktól is, vagy akár ott élő más nemzetiségű emberektől is megtapasztaltam és tapasztalok. Ebbe a gyermekotthonba is sok ukrán gyermek kerül be. Vannak, akik először még nem is tudnak ebben a magyar faluban, magyar közösségben magyarul, hiszen egy olyan közegből kerülnek ki, ahol nem használták ezt a nyelvet. De velük is nagyon jól meg tudtuk érteni egymást, és nagyon jó látni, hogy milyen könnyen ugye tanulnak, és milyen szeretettel abban a közegben, ahol őket nevelik, ahol sok új magyar barátjuk is van, vagy esetleg magyar osztálytársuk, hogy hogyan tanulnak, és hogy milyen békésen együtt tudnak élni ezek az emberek. És nem csak a legkisebbeknél jó látni ezt a tapasztalatot, de nemrégiben Bilkén tarthattam a görögkatolikus ifjúságnak lelki napokat, és ott is voltak az ungvári görögkatolikus papi szemináriumból kispapok, akik ukrán nemzetiségűek, ukrán anyanyelvűek, és mégis többen közülük tanulnak magyarul, és amitől féltem, hogy esetleg valamilyen nemzetiségek közti konfliktus vagy feszültség fog kiérződni az együtt töltött idő alatt, éppen ellenkező, nagyon kellemesen csalódtam, hogy egymásban kölcsönösen az embert, a hívőt, a Krisztus keresőt, a jó szándékot, a jó szándékú emberséget vettük észre és erősítettük meg, és akár a gyerekek, akár a fiatalok, akár a kispapok, laikusok, felnőttek, magyarok és más nemzetiségűek részéről ott Kárpátalján rengeteg szeretetet kaptam, és ismerve azokat a nehézségeket, ismerve azokat a híreket, amiket esetleg hallunk, szörnyűségekről, amik felett nem lehet szemet hunyni. Mégis úgy gondolom, hogy ezekben a közegekben, közösségekben, ahol megfordultam, egy óriási jó akarat és jó szándék van, hogy ők igenis szeretnének egymással békében élni, és kívánják, hogy az ukránok és az oroszok, az ukránok és más népek békességben éljenek, és tudatosítják, hogy ehhez a szívek békére is nagy szükség van, hogy nem várhatunk csak arra, hogy valami politikai döntések folytán szülessék, meg nem várhatjuk csak azt, hogy majd a politikusok egyezzenek meg valamiben, írjanak alá, akármilyen jelentőségű békeszerződéseket, megegyezéseket, kössenek kompromisszumokat, mert ezt nem teljesen tudjuk befolyásolni, azért mondom, hogy nem teljesen, mert biztos, hogy az imáinkkal valamilyen szinten tudjuk, és kell is, hogy imádkozzunk a békéért, de helyi szinten is, ember és ember közti szinten, egy közösségben, ahol élünk, ahol megfordulunk, ott abban a konkrét kapcsolatépítésben, ha szívünkben béke lesz, ha másik emberre békésen tudok tekinteni, azt a másik embert elfogadom annak, aki, akkor ezek a szívek megtérései, a szív békéje segíthet nagyobb bizalommal fordulni az összbéke felé is.
Itt vagyunk Rómában, Leó pápa valójában tovább folytatja azt a béketeremtő szolgálatot, amelyet Ferenc pápa kezdett meg mostani közel-keleti útja során, többször is nagy eréllyel hangsúlyozta, hogy igenis a béke lehetséges. Akár a Szentatyának a béke kívánsága, béke szózata, akár a kárpátaljai magyar püspököknek a szándéka, az hogyan tud benneteket erősíteni?
Mind a Szentatyának, mind a kárpátaljai püspököknek az üzenete nagyon gyakran visszhangzik a fülünkben és a szívünkben. Ehhez az is hozzájárult, hogy októberben 2 napot nálunk töltött Majnek Antal ferences püspökatya Kárpátaljáról, nyugalmazott munkácsi püspök, aki most Ungvár környéki falvakban szolgál, és ott, mint egy egyszerű plébános, mutat be a híveknek szentmisét, többek között a ráti gyermekotthonban is rendszeresen misézik, nagyon szeretik ott őt a gyerekek, és szívesen minisztrálnak mellette, és nagyon értékes gondolatot osztott meg velünk a magyarok nagyasszonya búcsón Mária völgyben, amikor is felfedte azt a szándékát, hogy ő a háború kitörése óta, de utána olvastam, és ő már ezt sokkal korábban, már 2015-ös írását, körlevelét is megtaláltam arról, amikor szorgalmazta a békéért való imát olyan szinten is, hogy akár az orosz és az ukrán püspöki karok a megtérésekért, a szívek békéért összefogva is kezdjenek imádkozni. Minket ez arra ösztönzött, hogy ezt egy kicsit kisebb, alacsonyabb szinten ugyan, mivel nem tudjuk tehát a püspöki karoknak a működését befolyásolni, de amit megtehettünk, azt papként, illetve laikus testvérekkel együttműködve olyan formában valósítottuk meg néhány héttel ezelőtt, hogy egy Kárpát-medencét körül imádkozó online rózsafűzért valósítottunk meg, a Zoomon keresztül lehetett erre bejelentkezni, és együtt imádkoztunk tehát az ukrán és orosz népért. Én imádkoztam a tizedet Szlovákiában élő magyarként a szlovák testvéreimért. Volt egy székelyudvarhelyi hölgy, aki a román népért. Volt egy vajdasági testvér, egy fiatalember, akivel mondhatnám véletlenszerűen, de a véletlen nagybetűvel írnám, mint az Istennek, a Jóistennek a fedő nevét említve. Medjugorjében ismerkedtem össze néhány héttel azelőtt. Ő pedig onnan vajdaságból a szerbekért imádkozott, és nem volt ez egy könnyű kihívás számunkra, hogy imádkozzunk a magyarokért, a békért, de azokért a népekért is, akiktől esetleg a múltban vagy a jelenben is szenvedtünk, vagy valamelyikünk szenved el nehézségeket, sértéseket. Nem általánosíthatunk, hogy az egyik nép jó, a másik nép pedig teljesen rossz. Minden népben, nemzetben vannak nagyon jó emberek, de minden népben és nemzetben a bűn, a rossz is felüti a fejét, és Krisztus minden népnek, minden nemzetnek a megváltója, akkor ez a mi küldetésünk és feladatunk is, hogy ezt az egységet, egyetemességet, hogy Isten képére egyformán teremtett emberek vagyunk, nem megtagadva a saját kincseinket és értékeinket, tényleg testvérként éljünk, mint hogy a családban sem egyformák a testvérek, de testvérként kell, hogy éljenek. A nagy családban is minden nemzetnek vannak sajátosságai, és ez így szép és jó, de attól még testvérként kell, hogy éljünk, és nem szabad általánosítani, hogy az egyik nép csak a jónak a megtestesítője, a másik pedig az ördögnek a megtestesítője, hanem keresve azt, hogy közösen milyen jót tudunk tenni, és hogy tudunk összefogni, nem csak a béke ügyében, de annyi minden másban is. És ez a szívnek boldogságot ad, és számomra ez az egy év, a kárpátaljaiakkal való kapcsolat, és az Ukrajnában tett látogatásaim is nagyon sok előítéletet, vagy akár olyan berögzött sémát feloszlattak, feloldottak, aminek nagyon örülök is, amiért hálás vagyok, hogy bármelyik embertársamban, nemzetiségétől függetlenül is jobban meg tudom látni azt a krisztusi embert. És úgy érzem, hogy ez az elfogadás, ez egy olyan kulcs, amivel mások is engem jobban elfogadnak, és nyitottabbak arra, amit nekik közvetítek, és hát papként ez egy feladatom, hogy én nekik örömhírt közvetítsek, hogy az Isten őket szereti.
Köszönöm szépen, Tamás, szívesen tovább hallgatnálok. Itt a vége a beszélgetésünknek. Mi mindannyian, minden keresztény, mi papok talán különösképpen is, Isten országát, Krisztus országát építjük, aminek családtagja az, akit ő meghív oda. Ezt mi nem mindegyük el, mi elfogadhatjuk, és építhetjük ezt az ő nagyobb dicsőségére. Köszönöm a tanúságtevő szavaidat, áldó szolgálatot, és szép további haladás, készülődést karácsony felé.
Nagyon szépen köszönöm, én is áldott adventet, és majd szép ünnepeket kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönöm.
Molnár Tamás atyával, pozsonyi magyar lelkésszel, Páter Vértessel Jai László beszélgetett. Csalódásból örömbe. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent harmadik vasárnapjára.
Nagy hajótörés után egyetlen ember maradt meg, akit a tengervize egy lakatlan sziget partjára sodort. Ez az ember minden nap azért imádkozott, hogy jöjjön és mentse meg valaki. Minden nap kémlelte a horizontot, hát ha meglát egy hajót. De hiába. Nem járt arra senki. Aztán beletörődve sorsába épített magának egy kis kunyhót, halászgatott és vadászgatott. Egyik nap, amikor visszaért a halászatból, megrémült, hiszen az egész kunyhó lángokban állt, és teljesen leégett. Ekkor elkeseredésében Istenhez kiáltott. Hogy teheted ezt velem, Istenem? Miért ért ennyi baj egymás után? Másnap kora reggel arra ébredt, hogy egy hajó közeledik, nem hitt a szemének. Amikor aztán felszállt a hajóra és érdeklődött, hogy miért mentek a sziget felé, elmondták neki, hogy látták a nagy füstöt, és megértették a segélykiáltást. Ha nem is veszítettem el mindent, de tapasztalhattam már hasonlót. A csalódottság és elkeseredés érzése nem ismeretlen, sőt, igazából szükséges ahhoz, hogy kihúzanodjak, felébredjek Isten szerető jelenlétére, és meghalljam válaszát, megértsem üzeneteit. Keresztelő János hirdeti a bűnbánat kerességét, beszél az eljövendőről, és amikor felismeri Jézusban a Krisztust, rámutat, tanúságot tesz róla. Aztán börtönbe kerül, s lelke mélyén tudja, hogy akit hirdetett, eljött, s az ő ideje lejár. Küldetésének vége közel van, s átengedi saját tanítványait Jézusnak. A tanítványok hallják és látják Jézus tetteit, ezért János elküldi őket Jézushoz, hogy ők tegyék fel neki a kérdést. Te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Jézus János tanítványainak adott válaszában idézi az előtte mintegy 800 évvel élt Izajást, aki jövendől Jánosról is, és Jézusról is. Menjetek, mondjátok meg Jánosnak, vakok látnak, sánták járnak, a szegényeknek hirdetik az örömhírt, boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Egyértelmű válasz ez Jézus részéről, hiszen tudja, hogy a tanítványok így értik meg az üzenetet. Az izajási jövendülések beteljesedtek benne. A tanítványok Jánosnak is, de mindenkinek elmondják majd, amit láttak, s amit személyesen megtapasztaltak. Átmentek Jánostól Jézushoz, és fokozatosan felismerték Jézusban Isten jelenlétét a világban. Ez a tapasztalat igazi örömet szült bennük, amely nem a világ öröme, hanem az isteni öröm, amely bent születik meg és növekszik. Nem kívülről erőltetett vagy erőszakos öröm. Az igazi öröm, amely képes nehéz körülmények és csalódások ellenére is megszületni és növekedni bennem. Ha megszületik és él bennem is ez az öröm, akkor figyelnem kell arra, hogyan adom azt tovább. Szelíden, erőltetés nélkül engedem, hogy átjárjon és kisugározzon, s ha kérdeznek, akkor helyesen fogalmazzam meg, ami bennem van. Az öröm, amely nem más, mint a bennem élő Szentlélek jelenlétének megnyilvánulása. Ha nem ő nyilvánul meg bennem, hanem én erőltetem, akkor saját elképzelésem szerinti örömöt adok át, és talán többet ártok, mint segítek. Humorosan fejezi ki ezt a következő történet, de közelebb vihet a megértéshez. Két pap áldogál az országút szélén, kezükben egy tábla, amelyen ez a felirat olvasható. Közel a vég, fordulj vissza, még nem késő. Arra jön egy autós, látja a táblát, és dühösen kiált rájuk. Hagyjatok békén, szent fazekak, majd továbbhajt. 20 másodperc múlva hatalmas fékcsikorgás, majd egy hangos csobbanás hallatszik. Azt kérdezi egyik pap a másiktól. Nem lenne jobb, ha azt írnánk a táblára, hogy a híd leomlott? Nem mindegy, milyen szavakat használok, amikor a krisztusi örömről beszélek, amikor a megtérésre buzdítok. Valójában a szeretet a legrövidebb út a másikhoz, amikor szavak nélkül is értjük egymást. Isten is ezt az utat választotta, és egy igenbe kerül csupán az öröm megszületése, amely igazi boldogsággal tölt el. A boldogság ugyanis nem érzés, hanem döntés. Ezért újra meg kell újítanom a hétköznapokban. Ha megújítom ő vele, akkor már nem is magamot adom, hanem őt sugárzom. S majd beszélek is, ha kérdeznek.
Csalódásból örömbe. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották advent harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel advent szent idejéről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a miskolci stúdióból, Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Advent második hetének csütörtökén járunk, már az advent közepe felé haladunk, az öröm vasárnapja felé, és most a múltkori szentírási olvasmányokról, evangéliumokról való elmélkedés után egy kicsit személyesebb síkra szeretném terelni ezt a beszélgetést, és egy kicsit arról beszélni, hogy mit jelent számunkra az advent, hogy most már így benne vagyunk az időben, mit jelent számunkra az advent, mi az adventi idő jellegzetessége, üzenete, fontossága a saját egyéni életünkben, hogyan tudjuk ezt tettekre váltani, megélni, hogyan tudjuk a lelkünket, a szívünket előkészíteni karácsony örömére. Az előző időszakban, már advent első vasárnapján is mondtam, hogy annyira furcsa az advent, mert ez egy hagyomány, egy várakozás, és pontosan ez az, amit a mai ember minden téren próbál elkerülni, hogy ne kelljen semmire várni, hanem mindent azonnal megkapjon, mindent azonnal megvehessen a boltban, megvásároljon, minden eszközt azonnal le tudjon cserélni, hogyha valami problémája van, gondoljunk csak bele, hogy a háztartásainkban is most már nem nagyon javítunk, visszük szerelőhöz, vagy éppen mesterember ez azt, ami elromlott, hanem kidobjuk és veszünk másikat, mert hogy olyan világot élünk, ahol ezt megtehetjük, hogy mindent azonnal rögtön cserélhetünk, megvásárolhatunk, megkaphatunk, és pontosan ez a mai gyerekeknek is a gondolkodásmódjuk, már ebben a világban nőttek föl, hogyha bármi elromlik, vagy bármit tönkreteszünk, akkor azt azonnal eldobhatjuk és vehetünk egy másikat. Nem kell várni semmire, nem kell türelmesnek lenni, hanem amikor éppen jól esik, akkor kérhetek valamit, és azt meg is kapom. Azért ugye sokszor visszagondolhatunk a régi karácsonyokra, vagy ünnepekre, hogy mennyit vártunk egy-egy ajándékra, még én is gyerekkoromban, hát mondjuk még amit nyár elején kinéztem magamnak is ajándékként, hát azért december messze volt, és tudatosítani kellett magamban, hogy nem fogom megkapni december előtt, vagy esetleg karácsony előtt, és azt türelmesen ki kellett válni. Ma már alig lehet a gyerekeket ezzel úgymond megsérteni, hogy neki várni kell esetleg egy-két hetet, egy-két hónapot arra, hogy megkapjon valamit, amit szeretne, és sajnos úgy nőttek föl már a mostani kis gyerekek is, vagy úgy nőnek föl, hogy mindent azonnal megkapnak. És az advent ebben a fogyasztói társadalomban megmaradt egy ilyen várakozó időszaknak, és az egyház ragaszkodik ehhez a 4 hetes várakozáshoz. Nem lehet minden vasárnap karácsony, nem lehet azonnal beleesni az ünnepbe, hanem ki kell várni ezt a 4 hetet, át kell elmélkedni, végig kell járni ezt az utat, és mi ragaszkodunk ehhez a hagyományhoz, hogy türelmesen hétről hétre gyújtunk meg egy-egy gyertyát, és várakozunk arra, hogy találkozzunk Isten szeretetével, Jézus Krisztusban, aki megszületett erre a világra. Mi a ti első emléketek az adventről, Krisztina?
Elsőként eszem, hogy ez a közös imádság. Ugye a nagyszüleimmel nőttünk fel, tesómmal, de mert természetesen édesanyámmal, még akkor édesapámmal is, és mindig volt családi gyertyagyújtás szombat esténként közösen imádkoztunk, és ez annyira szép volt. Tehát advent a kedvenc időszakom, egyébként már nagyon gazdag szerintem, de ugyanakkor azt érzem, hogyha az Istennel kézen fogva, és azt gondolom, az Istennel kézen fogva járom ezt, és azért az évek, évtizedek során ez így egyre inkább fejlődött az életemben, akkor azért a kísértés, ami ilyenkor szintén nagy dömping, kísértés dömping van, akkor azért azok úgy nem elgyengülnek, hanem az Isten erejével jobban vissza tudom ezeket verni, vagy vissza tudja bennem ezeket verni az Úr. Tehát az, hogy a szentírási részeken való elmélkedés, akkor a mindennapos zsolozsma, a roráte rengeteget jelent. Tehát annyira, annyira sokat ad az, hogy felajánlhatom valakiért, hogy imádkozhatok ebben az időszakban, és a másiknak való örömszerzés időszaka is ez számomra. Hogy egyre, tehát, hogy ilyenkor sokkal több ember vágyik arra, hogy kapjon szeretetet a másiktól, azt érzem, hogy az emberek szeretetésége ilyenkor megnő szerintem, és olyan jó ezt észrevenni, hogy amikor az Isten kegyelméből ezt észreveszem, és akkor tudok nekik sok szeretetet adni. Tehát az irgalmasság cselekedetét is gyakorolhatjuk ilyenkor. Rengeteg lehetőség van a felajánlásra, a fejlődésre, akkor a bűneinkkel való szembenézésre is például, csak hát ez ugye akarnunk kell szembenézni azzal, hogy mi az, amiben még fejlődnünk kell.
Milyen érdekes dolog, amit mondtál, vajon miért nő meg ilyenkor az embereknek a szeretetésége? Ez olyan érdekes kérdés, nem? Hogy mint hogyha csak adventban látnánk ezt a jelenséget, ezt a topzódó jelenséget, hogy tényleg ilyenkor mindenki csúcsra járatja a szeretetéséget, meg a segítőkészséget is valahogy ilyen. Egy ilyen érdekes kombináció ez ilyenkor adventben. Miért van ez, hogy...
Hát nem tudom, hogy azért, mert egy nagy ünnep közeleg, és ugye, hogy készülnének az emberek a szépre a jóra, és nagyon-nagyon sokan nem tudnak, mert nem igazi az ünnepük. És hogy vágynak egy igazi ünnepre a szívük mélyén, ugye, ami csak Istennel lehetséges, hogyha jól megnézzük, meg ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz. És hogy az emberek erre vágynak, de nem tudják, mi az, amire vágynak, és keresik. És ez a keresés karácsony előtt szerintem sokkal aktívabb, sokkal intenzívebb, mint mondjuk máskor.
De érdekes, mert talán egyik ünnep előtt sincs ilyen intenzív szeretet keresés, mint a karácsony előtt. Valahogy ez az ünnep annyira erről szól, hogy Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy szoktuk olvasni, hogy ez valahol titkon mindenki tudja. Tehát ez valahol mindenkinek ott van a szívében, hogy ez az Isten szeretetének az igazi nagy ünnepe, és ezt mindenki tudja, csak nem mindenki érti. Tehát aki nem vallásos, az nem érti meg, de valahol belül ilyenkor felrobban a szeretettől tulajdonképpen. Tehát érzi azt, hogy ez nem egy emberi szeretetről szól ez az ünnep, hanem valami sokkal többről, csak éppen nem biztos, hogy tudja, hogy hol kell keresni ezt a többet. Ugye amiről elmélkedtünk annak idején advent első vasárnapján, ugye ezt hoztam példaként, hogy amikor azt mondtam, hogy menjünk fel az Úr hegyére, hogy az a találkozás helye az Istennel való találkozás, amihez ugye kell az áldozat, a lemondás, az áldozatvállalás, és százszorosan kapjuk vissza, hogyha Istennek adunk, azt mindig százszorosan fordítja vissza, hogyha őszintén adtunk. És hogy mire tanít ez a hegymászás Istennel? Arra, hogy az igazi szeretettel találkozunk. És akkor mondtam azt, hogy pontosan a világnak az egyik nagy problémája az, hogy önző szeretetben él. Magát szereti, a saját malmára hajtja a vizet, de a másik embert nem veszi észre, a másik embert nem szereti, a másik embert kikerüli. Vagy csak akkor foglalkozik a másik emberrel, hogyha valamilyen érdeke fűződik hozzá, hogy foglalkozzon vele. És ez az önző szeretet, ez egyre több sebet okoz a világban, az önző szeretet egyre jobban megbénítja az embernek a lelkét, és az önző szeretet egyre jobban bezárja az embert az Isten előtt. Ez az önző szeretet ugye növeli a magányérzést, növeli a szeretet hiányt, mert önző. És az isteni szeretet, az igazi szeretet, amire Isten tanít minket, az mindig gyógyít, mindig megnyit, mindig kinyitja a lelki szemünket. És nagyon sokan azt hiszik, hogy szeretetben élnek, de igazából csak egy önző szeretetben, egy magának való egoista szeretetben élnek, ahol csak az érdekek mozgatják a szeretetet, amit idézőjelbe is tehetünk nyugodtan, és nem abban az igazi önzetlen szeretetben, amire az Isten tanít minket. Ezért is van ez, hogy ilyenkor a szeretet éjség nagyobb, mert sokan talán ilyenkor döbbennek rá arra, hogy igazából nem a normális szeretetben élnek, nem az igazi szeretetben, hanem egy ilyen önző szeretetben, ami másokból erőszakkal akarja kicsikarni a figyelmet, az odafigyelést, megértést, erőszakkal akar szeretetet kicsikarni másokból, és inkább felhívja magára a figyelmet, mintsem, hogy szeretetről szóljon a dolog, az önzetlenségről. És amit mondtam az advent első vasárnapi prédikációban is, hogy ezt nagyon meg kell jegyeznünk egy életre, hogy szeretetet erőszakkal kicsikarni nem lehet másokból, szeretetet kierőszakolni nem lehet sem az Istenből, sem az emberekből, hanem a szeretetet kiérdemelni lehet. És itt az a nagy kérdés, hogy én mit teszek azért, hogy a szeretetet kiérdemeljem. És ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, és itt a nagy szeretet éjségben ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak kapni akarjunk, hanem adni is. Mit tettem én azért, hogy visszakapjam a szeretetet? Ugye, amit szeretnél, hogy veled tegyenek, tedd meg te is másokkal, szól a Bibliának az aranyszabálya. Tettem-e valamit azért, hogy engem őszintén szeressenek, vagy igazából csak elvárom, ki akarom erőszakolni a másikból a szeretetet? Nem mindegy, ugye, és ez egy fontos kulcs lehet itt az adventi szent időben. Most Témeára nézek, és lássuk, hogy ő hogyan gondolkodik az adventről, első emlékeid. Ugye Témeának speciális a helyzete, hogy neked van-e olyan emléked az adventről, ami még a megtérésed előtti, megkeresztelkedésed előtti? Volt-e egyáltalán szerepe az adventnek a te életedben? Te hogyan tudsz visszatekinteni a múltadra?
Hát amikor gyerek voltam, akkor körülbelül annyi szerepe volt az adventnek, hogy nem tudtuk, hogy adventnek hívják igazából. Tehát nálunk ilyen karácsonyi előkészület volt, és igazából gyerekként nekem arról szólt, hogy mint amit te is elmondtál, nagyon vártam, hogy ezt az adott ajándékot megkapjam, amit én már hónapokkal előtte nyilvánvalóan egyértelművé tettem a szüleim számára, hogy mit szeretnék. Aztán mondjuk ez így tartott, mit tudom én, a alsó tagozatban, aztán utána ez nyilván egyre kevésbé volt fontos. Amióta pedig megkeresztelkedtem, azóta érdekes a dolog, mert úgy gondolom, hogy mindig is nekem az volt inkább fontos, hogy másoknak tudjak adni. Viszont észrevettem, és ezt ezért jó pár éve tapasztalom, hogy nem mindenki, vagy nem jó módon próbáltam ezt megtenni. Tehát volt, hogy eltúlzó volt az ajándék, volt, hogy zavarba hoztam az illetőt azzal, pedig én tényleg tiszta szívből és teljesen önzetlenül gondoltam azt az ajándékot, és így végig kellett gondolnom, hogy akkor ez most az önző szeretet volt, vagy sem. Amit mondtál az előbb is, hogy és rájöttem, hogy volt benne része ennek az ajándékozásnak, ami elképzelhető, sőt, most már így visszagondolva biztosan arról szólt, hogy azt a szeretetet kapjam vissza, amit, vagy ilyen elvárt szeretetet kapjak. Nem magáért az ajándékért, hanem hogy egyáltalán felmerüljön az adott emberben az, hogy kimutassa a szeretetét irántam. Úgyhogy nekem egyébként az advent az ilyen elmélkedés, elmélyülés, elgondolkozás ideje, és ilyen számvetési is tulajdonképpen. Kicsit kapcsolódik ez az év végéhez, meg ami ebben nagy segítség, ugye az a rorátékon való részvétel, ami nekem mondjuk nehezebben megy, de megpróbálok, vagy most az idén megpróbálok legalábbis az utolsó héten mindenképpen részt venni az összesen, a többi sajnos nem tudok a munkám miatt, de az nagyon nagy segítség, főleg azért, mert ugye én a legkisebb gyermekem még egészen pici, és a misén való részvétel vele azért meg eléggé aktív, úgyhogy nem mindig tudok kellően odafigyelni a miséken, és itt arra rátér megvan arra a lehetőségem, hogy a saját tempómban is a teljes figyelmemet oda tudjam fordítani a Jóisten felé.
És akkor vissza lépünk Krisztinához. Mik azok az adventi gyakorlatok, hagyományok, szokások, ami akár a családban nálatok, akár a te egyéni életedben megjelennek?
Az első az mindig az, hogy elkészítjük az adventi koszorút, most már ugye van a plébánián is lehetőség gyerekekkel, ez nagyon jó kis alkalom, így nyitjuk az adventet, úgymond. És akkor ugye az első gyertyagyújtás, most már csak édesanyámmal, minden szombaton gyertyát gyújtunk, illetve a zsolozsmát igyekszem bővebben egy picit már, mint úgyhogy nem csak az esti dicséretet, mert ugye a munkám miatt általában csak az, mert elég korán kezdek, úgy alakult az órarendem. És akkor ugye az esti dicséretet azt minden nap, illetve a kompletúriumot elmondom. Ezen kívül van egy kis lelki gyakorlatos könyv, minden éven más, mert van több is, hál' Istennek, és akkor kiválasztom az egyiket, ami adventről szól, és akkor szépen haladok a napok során végig elmélkedve. Tehát nagyon fontos nekem a Szentírásról való elmélkedés. El tudjak beszélgetni a Jóistennel, illetve figyelek azokra a nehézségekre, amiben küzdenem kell, hogy azokban haladjak előre, illetve most úgy megfogalmazódott bennem, hogy mi az amit szeretnék adni Istennek ebben az időszakban, és hogy több időt szeretnék neki kiadni, mert mondjuk abból van a legkevesebb, de mégis úgy érzem, hogy még adhatnék neki, és az időmből szeretnék. Tehát, hogy minél inkább megmutathassam neki, hogy szeretem őt is.
Hogy lehet ezt tanárként, osztályfőnökként, énekkarvezetőként és sok más feladat ellátójaként megvalósítani?
Amire akarunk, arra van szerintem. Úgy gondolom, hogy jó időbeosztásra meg lehet jó természetesen, tehát elmondtad, hogy ugye az életállapotomat azt nem, hogy igazából egyedülálló vagyok. Tehát nekem nincsenek gyerekeim, nincs férjem. Így nyilván ez sokkal könnyebb, de mindig okosan beépítve az időbe meg lehet, és Isten segítségével ez mind megy. Tehát ő meg segít megteremteni az időt erre ezekre az alkalmakra. Megmondom őszintén, van olyan, hogy ilyen nagyon sok feladatom van nyilvánvalóan zenészként a műsorokban, műsorok előkészítésében az iskolában, advent, illetve karácsonyi műsor, de előfordul a lyukas óráimban, a kis teakonyhában szoktam imádkozni a suliban. Tehát amikor időm van, nyilván nem tudom megtenni azt, hogy mindig ugyanabban az időben, mert lehetetlenség, ha éppen ugye hajnalba kezdődik az óra, nem hajnalba, de kora reggel, de ott szokott lenni általában a lyukas órámban ezeken a napokon a suliban. Egyébként pedig otthon este is van rá idő.
Nézzük meg most egy másik életállapotot, és akkor lehet tudjuk itt ütköztetni a dolgokat, és a kedves hallgatók is tudnak meríteni mindkét válaszból. Timi, te hogy tudod beosztani a idődet? Mi az, ami az adventben számodra fontos? Milyen gyakorlat az, amit te be tudsz építeni munka, három gyerek mellett? Mi az, ami számodra megoldható ezekben a napokban?
Hát erről beszéltünk már, hogy nekem ugye a úgymond rutinom, a reggeli rutinom az, hogy én azzal kezdem, hogy a telefonos applikációban szépen előveszem, és akkor az aznapi szentírási részt elolvasom, és nyilván amíg én készülődöm, addig a munkába menetelre, addig én ezen szoktam elmélkedni, és mindig olyan jó kis iránymutatásokat szoktam én ebből kapni, hogy mi várható azon a napon. Vagy ha nem is rögtön nyilván reggel, akkor a nap folyamán valamiért kapok valamilyen jó kis gondolatot hozzá. Ami közvetlenül az adventhez kapcsolódik, az ugye, mert túl vagyunk az első gyertyagyújtáson, és nálunk az a napi rutin, hogy esténként mi az adventi koszorúnál imádkozunk ilyenkor. Tehát ott mondjuk el a rózsafüzért a családdal, és akkor meggyújtjuk a gyertyát, és mi ott körülötte beszélgetünk még utána egy kicsit, már ha mindenkinek van hozzá kedve éppen, meg nem annyira fáradt. Ezután miután már mindenki lefeküdt aludni, vagy legalábbis elvonult a maga kis helyére, én még akkor szoktam imádkozni még. Úgyhogy nekem ennyi az, ami belefér, illetve hát ha minden jól megy, akkor az utolsó héten már be tudok kapcsolódni a reggeli rátémiségbe is.
Miért kell ez a várakozási időszak, hogy miért ragaszkodik az egyház ahhoz, hogy az évközi idő lezárásával ne rögtön a karácsonyba essünk, és akkor mondjuk akár két hónapig is ünnepelhetnénk a karácsonyt, mint ahogy az a boltokban is van, tehát látjuk, hogy októbertől már mindenhol karácsony van. Gyakorlatilag a halottak napja után már azonnal karácsony jön. Mi miért ragaszkodunk ehhez, vagy van-e értelme egyáltalán ennek?
Hát szerintem ezek ugye, amiket felsoroltál, pont ezen gondolkodtam, ezek pótcselekvések. Tehát, hogy ezek a boltos dolgok, ezek a kereskedelmi húzások, ezek elősegítik az emberek pótcselekvéseit, amit ugye az elején mondtunk, hogy mindenki igazából az Istenre vágyik, de nincs konkretizálva ez a vágy, meg a szeretetre való vágy a szívük, hogy igazából mire vágynak, és akkor ez egy pótcselekvés, hogy ezt veszek, azt veszek, ide megyek, oda megyek. Ez mindenképpen támogatva van így a média is minden által. De azt gondolom, hogy az igazán értékes dolgokért szokták mondani, hogy meg kell szenvedni. Most ez egy elég kicsit érdekes példa.
A nagybőti gondolat, mert az advent után az is fontos.
De hogy igazából, hogy megszülethessen a lelkünkben Jézus, és az ő ajándéka, amit ő nekünk adni akar, ahhoz csendre van szükség. Csendre és türelemre, és egy készületre, egy párbeszédre Istennel, amihez idő kell, azt gondolom, és csend mindenek előtt. Tehát nekem ez is fontos része egyébként a készülődésnek, hogy csöndben legyek, hogy kevesebb zenészként is kevesebb zenét hallgassak, esetleg bármi ilyesmi. Hát szerintem ezért fontos az advent.
Szerintem azért fontos ez a várakozás, ez az adventi időszak itt az ünnep előtt, mert az ünnepi jelentősége a mai világban elveszni látszik. Ugye mindenhonnan azt halljuk, meg ezt súlygalja belénk a média is, meg mindenhonnan ezt látjuk, hogy minél többet vegyünk, tehát a külsőségekre biztat, vagy a külsőségek megélésére biztatnak minket, és szerintem pont ezért fontos felismerni azt, hogy a Jóisten nélkül semmire sem megyünk. Ne az legyen az elsődleges, hogy ugye, mint amit ugye már hallhattunk a prédikációidban is, hogy beessünk így a fa alá, és lehet, hogy csili-vili az egész lakás, gyönyörű a teríték, és nem tudom, milyen fenyőfa áll, vagy karácsonyfa áll már ott előttünk, de ugyanakkor lélekben nem érkezünk meg az ünnepre. Úgyhogy szerintem ezért nagyon fontos lenne, hogy inkább ezt a részét próbáljuk megerősíteni, és amivel egyébként én is küzdök, amit az előbb is elmondtam, hogy az ajándékozás terén próbálok még inkább arra odafigyelni, hogy még inkább személyre szabott legyen a dolog, apróság, de olyat, ami megfelel ennek a kritériumnak, tehát hogy ne az legyen, hogy az illető, aki mondjuk kapja, az csak egy tárgyat lásson benne. Én nem szeretem az ilyen, le tudjuk majd ez ajándékok sorát című dolgokat, tehát azért én nem szoktam venni senkinek semmit, hogy le tudjam ezt a kört.
Talán záró gondolatként egy nagyon érdekes gondolatot hozhatnék, vagy hozhatok ide. Olvastam a miskolci református püspöknek a gondolatait, aki egy nagyon érdekes gondolatot hozott még advent első vasárnapján, amikor itt a város főterén meggyújtotta az első adventi gyertyát, pásztor Dániel református püspök úr, aki a következő gondolatot hozta, és talán ez ide vág, és ezért is szeretném idézni, mert egy nagyon elgondolkodtató üzenet az övé, amit olvastam tőle, és ezt mondja: az a meglátásom, idézve a püspök urat, hogy mi magunk szeretnénk sokszor ünnepet gyártani magunknak. Éppen ezért aztán sok a csalódás, a keserűség, adventben és karácsonykor is, mert ha valami nem úgy sikerül, ahogy a készülődésben azt elterveztük, gondoltuk és elvártuk, vagy szerettük volna, akkor csalódottak vagyunk. Akkor úgy érezzük, hogy az ünnep, a karácsony, az advent már nem is lehet olyan, és nem is lesz olyan, mint amilyennek elterveztük. Mert mi akartunk ünnepet csinálni magunknak, de rá kell jönnünk, hogy nem nekünk kell az ünnepet csinálni, gyártani. Az ünnep a hozzánk érkező Isten ünnepe, aki Jézus Krisztusban földre szállt, nem nekünk kell tehát ünnepet csinálni. A készülés az, amit az evangéliumból olvasunk, amit teszünk, amit a Biblia tanításából hallunk: készítsétek az Úr útját, aki eljön hozzánk. Nagyon fontos üzenet ez, és fontos motiváció valamennyiünk számára, hogy most így advent harmadik vasárnapja felé közeledve, az öröm vasárnapjához közeledve, egyre inkább növekedjünk a hitben, a reményben és a szeretetben, és hogy egyre inkább, amit az öröm vasárnapja is kifejez, hogy egyre inkább közeledünk karácsonyhoz, már itt van az ajtó előtt szinte a karácsony, ne felejtsük el, hogy itt nem azon múlik az ünnep sikeressége, vagy az ünnep nem azon áll vagy bukik, hogy tudom ezt megszervezni magamnak, hanem az ünnep azon áll vagy bukik, hogy megérkezik-e hozzám az ünnep igazi tartalma, az ünnep igazi üzenet, amiből egész esztendőben élnem kell, abból a szeretetből, ami a találkozáson múlik. Ahogy a pásztorok, bölcsek, királyok karácsonykor találkoztak Jézussal, hogy nekem is találkoznom kell vele, és ebből élek. Ez az igazi szeretet, amely nem egy önző, nem egy egoista, kihasználó, érdekekre épülő szeretet, hanem az igazi tiszta szeretet, és sokaknak meggyógyulna a szeretet hiánya, hogyha a karácsonykor az igazi Isten szeretettel találkozna, nem pedig a saját érdekeire épülő szeretettel. Én erre hívok mindenkit, és erre bíztatok mindenkit, hogy keressük az Úr útját, készítsük azt az utat, amelyen megérkezhet hozzánk az ünnep, hogy az igazi szeretettel tudjunk találkozni, ami gyógyít, épít, és biztos úton vezet bennünket. Így kívánunk mindenkinek további áldott készülődést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk az éjszaka kínálatát. Éjfélkor Kultúrkör című műsorunkkal kezdünk. A mai adás elején az Én horgolt világom című különleges kiállítás hétvégi alsózsolcai megnyitójára invitáljuk Önöket. A folytatásban Miskolc adventi rendezvényeit ajánljuk figyelmükbe, ezt követően a város december hét programjait is ismertetjük, végül pedig a Filharmónia Magyarország Filharmónia bérletének miskolci koncertjeiről szólunk. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben bemutatjuk Baksi Lénárdot, Lénit, aki 2016-ban született, és 2022-ben diagnosztizáltak nála autizmust. Édesapjával, Ádámmal beszélget a szerkesztő Molnár András, például egy pozsonyi őssejtkezelésről, aminek a finanszírozására nem mindennapi összefogás alakult és alakul folyamatosan. 16:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnyaiba, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrá, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Karoljátok föl egymást, amint Krisztus is fölkarolt benneteket Isten dicsőségére. Olvasom a rómaiakhoz írt levélben. Csodálatos az, hogy minden csalódás és kétségbeesés ellenére újjászületik a reménység. És ugye az önzés és kegyetlen anyagiasság világában is fölvillan a szeretet szikrája. Az egyház szolgáló közösség, főként két területen illetékes, a legszegényebbek szolgálatában mindig az ő szószólójuknak kell lennie, és az igazság szolgálatában. Ehhez manapság bizonyos fokú bátorság szükséges. Nincs jogunk ezeket a szolgálatokat elhanyagolni. Az evangélium nem semleges. Szenvedésünk nélkül munkánk csak szociális munka lenne. Így is igen szép, értékes és segítséget nyújtó munka, ez kétségtelen. Mégsem lenne teljesen Jézus Krisztus műve. Nem lenne a megváltás része. Jézus azzal lépett közénk, hogy megosztotta velünk életünket, magányunkat, kínjainkat és halálunkat. Azzal váltott meg, hogy egy élet velünk, írta Kalkuttai Teréz anya. Urunk Jézus, te tanítottál meg bennünket igazán a szeretetre. Aki szeret, az a másikat összes értékeivel, de gyöngeségeivel és rúdságaival is elfogadja. Nem válogat. Aki igazán szeret, nem számít viszont szeretetre. A jóság szabadon, korlátlanul, önzetlenül és az odaadás önfeledtségével tör elő szívéből. Aki szeret, csak az hasonlít hozzád. Adj, Uram, minél többet szereteted erejéből.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy le lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.